Matthew Henry ige magyarázata, Királyok első könyve 20. rész, 22-től 43-ig terjedő versekhez. Akháb megteddetik balgaságáért. Krisztus előtt körülbelül 900-ban. Első ige szakasz, 1 Királyok 20, 22-től 30-ig. És méne az Izrael királyához egy próféta, és ezt mondá néki: menj el, erősítsd meg magad, és vedd eszedbe, és lásd meg, mit kelljen cselekedned, mert esztendő múlva ismét feljő Síria királya ellened. A síriabeli király szolgái pedig mondának néki: a hegyeknek istenei az ő isteneik, azért győztek le bennünket. De vívjunk csak meg velük a síkon, és meglátod, ha le nem győzzük-e őket. És tedd ezt, küldd el a királyokat, mindeniket a maga helyéről, és állíts hadnagyokat helyettük. És szerezd magadnak olyan sereget, mint az volt, amelyet elvesztettél, és olyan lovakat és szekereket, mint amazok voltak. És vívjunk meg velük a sikon, és meglátod, ha le nem győzzük-e őket. És engede az ő szavoknak, és aképpen cselekedék. Mikor azért az esztendő elmúlt, rendbeszedte Ben-Hadád a síriabelieket, és feljöve Afekbe, hogy hadakozzék az Izrael ellen. De az Izrael fiai összeszámláltattak, és elláttattak élelemmel, és elejükbe menének azoknak. Táborba szállván pedig az Izrael fiai amazokhoz képest olyanok voltak, mint két kicsiny kecskenyájacska, míg a síriabeliek ellepték a földet. Jött vala pedig egy Isten embere, és szól az Izrael királyának mondván: azt mondja az Úr: azért, mert a síriabeliek azt mondották, hogy csak a hegyeknek istene az Úr, és nem a völgyeknek istene is, mindezt a nagy sokaságot a te kezedbe adom, hogy megismerjétek, hogy én vagyok az Úr. És ott táboroztak egészen velük szemben 7 napig. A 7. napon azután megütköztek, és az Izrael fiai levágtak a síriabeliek közül egy nap 100 000 gyalogost, és a többiek elmenekültek Afek városába. De a falak rászakadtak a megmaradt 22 000 emberre, és Ben-Hadád is elfutott, és ott bolyongott a városban, kamaráról kamarára. Magyarázat. Előttünk van itt egy másik, sikeres hadi műveletről szóló beszámoló, mit Akháb isteni segítséggel vitt véghez a síriaiak ellen, melyben sokkal nagyobb vereséget mért rájuk, mint korábban. Különös, Akháb bálványimádó, és mégis győztes. A szentek üldözője, és mégis hódító. Istennek bölcs és szent céljai vannak azzal, mikor a gonoszoknak boldogulást enged, és saját nevét megdicsőíti ezáltal. Azt látjuk először is, hogy Akháb figyelmeztetve lett egy proféta által, hogy készüljön fel egy újabb háborúra. 22. vers. Úgy tűnik, azt képzelte, most már biztonságban van, s nem gondoskodott előre. Akik gondatlanok lelkük felől, gyakran épp oly gondatlanok külső dolgaik felől is. De a próféta, akivel Isten tudatta a síriaiak legfrissebb döntéseit, megmondta neki, hogy támadásokat újra kezdik az esztendő fordultával, remélve, hogy helyrehozzák elvesztett dicsőségüket, s bosszút állnak a kapott vereségért. Ezért hát intette őt, hogy erősítse meg magát, védelmi állásba helyezkedjen, s legyen kész, hogy kemény fogadtatásban részesítse őket. Isten elrendelte a harc kimenetelét, de Akhábnak élnie kellett az eszközökkel, használnia kellett azokat, másként Istent kísértette volna. Segíts magadon, erősítsd meg magadat, és Isten meg fog segíteni, és meg fog erősíteni. Isten Izraelének ellenségei fáradhatatlanok gonoszságukban, s habár némi lélegzetvételnyi szünetet vesznek maguknak, de továbbra is a fenyegetéstől és öldökléstől lihegnek az egyház ellen. Mindig fel kell legyünk készülve a lelki ellenségeinktől érkező támadásokra, s ezért megfelelőképpen meg kell jegyeznünk, s utána kell néznünk, mi a teendünk. Továbbá látjuk, hogy Ben-Hadád tanácsokat kap a körülte levőktől a következő hadjárattal kapcsolatos műveletekre nézve. Azt tanácsolják neki, hogy változtassa meg az ütközet helyét, 23. vers. Biztosra vették, hogy nem Izrael, hanem Izrael istenei voltak azok, kik megverték őket. Annyira általános volt akkor a láthatatlan erőkbe vetett hit. De igen tudatlanul beszélnek Jehováról. mintha sok Isten lenne, holott ő egy, és neve is egy. S mintha csak az ő Istenük volna, csak Izrael nemzetére szorítkozna, holott ő az egész világ teremtője és kormányzója. S mintha csupán a hegyeknek volna csak Istene, mivel Dávid, az ő nagy prófétájuk azt mondta, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Zsoltár 121.1. S hogy fundamentumát a szent hegyeken vetette meg. Zsoltár 87.1 és Zsoltár 88.54. És sokat emlegették az ő szent hegyét. Zsoltár 15.1, 14.3. Azt gondolták, teljesen olyan, mint az ő képzelt isteneik. Úgy képzelték, hogy az ő hegyeire van korlátozva, s nem jöhet le, s nem is akar leszállni azokról, s ezért egy völgyben táborozó hadsereg elkerülni a figyelmét, s nem tudná oltalmazni az ottaniakat. Isten felüli gondolkozásukban ennyire hiába valókká lettek a pogányok, balgatag szívük ennyire megsötétedett, s magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek. Aztán azt tanácsolják neki, hogy cserélje le hadvezéreit, 24-es, 25-ös versek. Ne királyokat alkalmazzon, kik születésüknél fogva parancsnokok voltak, hanem inkább hadi tiszteket, kapitányokat, kik érdemük szerint lettek parancsnokok, s hozzá voltak szokva a háborúhoz. Ezek nem akartak fényes pompában feltűnni, mint a királyok, de alaposan megbirkóztak a feladatokkal. Hadd legyen minden ember abban alkalmazva, amiben kiképzést kapott és hozzászokott. S legyen mindenki előnyben részesítve abban, amire leginkább alkalmas. Úgy látszik, Síria gazdag és népes volt, ha képesek voltak elégséges haderőt biztosítani egy ilyen nagy vereség után, szervezni olyan sereget, mint az, amelyet elvesztettek, s olyan lovakat és szekereket, mint amazok voltak. Látjuk továbbá, hogy mindkét hadsereg táborba szállott. Ben-Hadád a síriaiakkal Afek mellett táborozott, Áser törzsének határában. Valószínű, hogy Afek egy város volt az Akháb birtokában, melyet az ő atya hódított meg, 34. vers. És a körültelevő terület egyenes síkmező volt, alkalmas az ütközetre, 26. vers. Akháb az ő seregével bizonyos távolságra állapodott meg, velük szemben, 27. vers. A számok aránytalansága igen jelentős volt. Izrael fiai, kik két zászlóaljban voltak felsorakozva, úgy néztek ki, mint két kecskenyájacska. Számuk csekély, felszerelésük gyenge, látványuk szánalmas volt. De a síriaiak ellepték a földet. Számosak, zajosak voltak, szekereikkel, harci kocsiaikkal és podgyászokkal nagy benyomást keltettek. Látjuk aztán, hogy Akháb bátorítást kap, hogy harcoljon a síriaiakkal, dacára előnyeiknek és önbizalmuknak. Istenek egy embere hozzá küldetik, hogy megmondja neki, hogy a számos hadsereg az ő kezébe adatik, 28. vers. De nem az ő érdeméért. Vegye tudomásul, ő teljesen érdemtelen arra, hogy Isten ezt megtegye érte. Isten nem azért teszi ezt, mert Akháb őt dicsérte, vagy hozzá könyörgött. Egyáltalán nem olvassuk, hogy ezt tette volna. Hanem, mivel a síriaiak káromolták Istent, és azt mondták, ő a hegyek istene, és nem a völgyeké is. Ezért Isten a maga igazolására fogja ezt tenni, és az ő saját neve tiszteletének megőrzésére. Ha a síriaiak azt mondták volna, Akháb és az ő népe elfeledkezett Istenéről, és így magukat az ő hatalmán kívül helyezték, és ezért megkockáztathatjuk a rájuk támadást. Isten talán kezükbe adta volna Izraelt. De amikor az Isten minden hatóságát gyalázó, így veszedelmes kevésséggel indulnak harcba, s annak tiszteletét csorbítják, aki az egész föld és ég seregeinek ura, nem csak a hegyekben és völgyekben, hanem úgy a mennyben, mint a földön, s ezt kész akarva nem tudják, bizonyára kudarcot fognak vallani, bármilyen nagy seregük van is, mely annyira dicsekvésük és bizalmuk tárgyát képezi. Miután a seregek egymással szemben álltak 7 napon át, a síriaiak valószínűleg hencegve, és az izraeliták remegve, megütköztek egymással, és a síriaiak teljes vereséget szenvedtek. 100 000 ember Izrael fegyverétől a harctéren halt meg, 29. vers. és 27 ezeren, kik magukat úgy gondolták biztonságba helyezték Afek falai alatt, e megerősített városban, melynek kőfaláról a kézívesek kellemetlen meglepetést okozhattak az ellenségnek, ha üldözik őket, lásd 2 Sámuel 11.24, ott lelték végzetüket, ahol oltalmat reméltek. A fal rájuk szakadt, talán egy földrengés következtében. S mivel a Kánoán városainak falai az égig értek, ledőlésük nagy területet befogott. S ők mindannyian meghaltak, vagy igen megsebesültek, vagy teljesen inukba szállt a bátorságuk. Ben-Hadád, ki úgy vélte, hogy a város erős védelem lesz számára a hódítók ellen, hirtelen teljesen védtelennek találta magát. Seregének maradékai elcsüggettek, s elszélettek mellőle. Nem maradt más hátra, amihez biztonságáért folyamodhatott volna, mint a titkon való rejtőzködés. Ezért elfutott és ott bolyongott a városban, kamaráról kamarára, nehogy az üldözők nyomára akadjanak, s megfogják őt. Lásd meg itt, hogy a legnagyobb önbizalom gyakran a legnagyobb gyávaságban végződik. Nos, Izrael istene, istene-e a völgyeknek is, vagy nem? Most megtudta, amikor kénytelen volt egyik kamaráról a másikba menni, hogy elrejtőzhessen. Lásd 1 Királyok 22-25. Második ige szakasz. 1 Királyok 20-31-43-ig. És mondának néki az ő szolgái. Imé hallottuk, hogy az Izrael királyai kegyelmes királyok. Azért hadd öltözzünk zsákokba, és vessünk köteleket a mi nyakunkba, és menjünk ki az Izrael királyához. Talán életben hagyja a te lelkedet. És zsákokba öltözének, és köteleket vetének nyakokba, és elmenének az Izrael királyához, és mondának. A te szolgád, Ben-Hadád, ezt mondja, hagyd életben kérlek az én lelkemet. És mondta, éle még? Én atyám fia ő. És a férfiak jó jelnek vették azt, és gyorsan megragadták a szót, és mondának, a te atyád fia, Ben-Hadád, él. És mondta, menjetek és hozzátok ide őt. Ki jöve azért ő hozzá Ben-Hadád? És felülteti őt az ő szekerébe, és mondané ki, a városokat, amelyeket elvett volt az én atyám a te atyádtól, azokat visszaadom, és csinálj magadnak utcákat Damaskusban, mint az én atyám csinált volt Samariában. És ezzel a kötéssel bocsátva kell téged. És szövetséget kötött vele, és elbocsátá őt. Egy férfiú pedig a proféták fiai közül mondta az ő fele barátjának az Úr beszéde szerint. Verj meg engem, kérlek. De az nem akar rájut megverni. Akkor mondané ki, azért, mert nem engedtél az Úr szavának. Imé mihelyt én tőlem elmégy, megölt téged az oroszlán. És amikor elment ő tőle, találá őt egy oroszlán, és megölé. Találá azután más férfiat, akinek mondta, kérlek, verj meg engem, és megveri az annyira, hogy megsebesítette. És elminne a proféta, és az útfélen a király elé álla, és elváltoztatá magát, szemeit bekötözvén. Mikor pedig arra ment el a király, kiárta a királyhoz, és mondta, a te szolgád kiment volt a hadba, és ime egy férfiú eljövén hozza én hozzám egy férfiút, és mondta, őrizd meg ezt a férfiút. Ha elszaladánt meg kell halnod érette, vagy egy talentum ezüstöt fizetsz. És mi alatt a te szolgádnak itt és amott dolga volt, az az ember már nem volt. És mondanék az Izrael királya, a te ítéleted, magad akartad. És mindjárt elvevi a kötést az ő szeméről, és megismeri őt az Izrael királya, hogy a proféták közül való. És mondanéki, ezt mondja az Úr. Mert elbocsátottad kezedből a férfiút, akit én halálra szántam, azért lelked lészen lelkéért, és néped népéért. És házához minne az Izrael királya, szomorú és megbúsult szívvel, és méne Samariába. Magyarázat. Itt van egy följegyzés Izraelnek a siriaiak felett nyert győzelmét követő fejleményekről. Látjuk itt Ben-Hadád meghunyászkodó hitvány behódoltságát. Még belső szobájában is rettegett, s tovább akart volna futni, ha lett volna rá mód. Bár senki sem kergette. Szolgái, látván őt és önmagukat is, hogy végső szorultságba jutottak, azt tanácsolták neki, hogy titkon adja meg magát, s tegyék magukat Akháb foglyaivá, hogy könyöröghessenek életben maradásukért. 31. vers. Elhatározták, hogy a szolgák teszik elsőként életüket Akháb kezébe, s uruk példájukat fogja követni, ha sikerrel járnak. Az előidéző ok, ami őket erre az eljárásra indította, az Izrael királyairól azon igen elterjedt hír volt, hogy ők minden szomszédaiknál irgalmasabb királyok. Hallottuk, hogy ők kegyelmes királyok, nem zsarnokoskodnak alattvalóikon, kik felett uralkodnak, amint az akkori uralkodók tették, kik között Izrael királyai a leggyöngédebbek és engedékenyebbek voltak. S ezért nem kegyetlenek ellenségeik iránt, amikor lábaikhoz hullva irgalomért esdenek. Talán azért voltak ilyen véleménnyel Izrael királyai felől, mert hallották, hogy Izrael istene kijelentette nevét, hogy kegyelmes és irgalmas Isten, s ebből következtették, hogy királyaik Istenük példáját követik. Igazi dicsőség volt Izrael királyai számára, hogy eként jellemezték őket. És valóban, minden egyes izraelita akkor van igazán felöltözve, amikor felveszi a könyörületes szívet. Ők irgalmas királyok, s ezért remélhetjük, hogy kegyelmet találunk, ha megadjuk magunkat nekik. Ilyen bátorítást kapnak a nyomorult bűnösök a megtérésre és istenülti megalázkodásra. Hát nem hallottuk, hogy Izrael istene irgalmas Isten? Hát nem ilyennek találtuk őt? Szaggassuk meg hát szívünket előtte, és térjünk meg hozzá. Joel 2.13. Ez evangéliumi megtérés, bűnbánat, mely Istennek Krisztusban megnyilvánuló irgalmának megértéséből fakad. Van nála bocsánat. Ben-Hadád szolgái két dolgot igyekeznek Akháb elé tárni. Hogy uruk egy megtérő bűnbánó, mert zsákokba öltöztek, mint akik gyászolnak, és köteleket vetettek nyakukba, mint elítélt, kivégzésre tartó gonosztevők. Bánkódást színlelvén amiatt, hogy megszállták az országot, és megzavarták békességét, s elismervén, hogy megérdemlik, hogy felakasztassanak védkükért. Itt készen álltak, hogy vezekeljenek tettükért, s odavessék magukat annak lábához, akit megsértettek. Sokan megtérést színlelnek rossz cselekedetük miatt, amikor azt nem tudják sikerrel végrehajtani. Akik viszont, ha akadály nélkül végrehajthatják, igazolják és dicsekszenek abban. Aztán igyekszenek meggyőzni Akhábot, hogy uruk egy koldus, ki az életéért könyörög. A te szolgád, Ben-Hadád ezt mondja, hagyd életben kérlek az én lelkemet. 32. vers. Még ha folytonos száműzetésben kell élnem is, távol hazámtól, s fogolyként itten, mégis, kérlek, bármilyen feltétel alatt, hagyd, hogy éljek. Micsoda változást látunk itt, az ő helyzetét illetően. Hogy lebukott a hatalom és virágzás csúcsáról a gyalázat és nyomorúság mélységeibe, s a szegénység és szolgasság minden inségébe. Lásd meg itt az emberi körülmények s helyzetek bizonytalanságát. Olyan változásoknak vannak kitéve, hogy aki a legfellengzősebben szól most, hamarosan a legmélyebb pontra kerülhet. Aztán változást látunk lelkületét, hangulatát illetően. A fejezet elején káromkodva, esküdözve és fenyegetőzve láttuk őt. Mindenkit felülmúlva követeléseiben. S itt hajbókulva esedezik a legalacsonyabb szintű kéréssel. Mi alantasan könyörög most életéért annál, akit nemrég letaposni, leigázni igyekezett. Akik jó sorsukban leginkább fennhordják orrukat, általában a legalávalóbban viselkednek a csapások alatt. Egy kiegyensúlyozott lélek minden helyzetben ugyanaz marad. Lásd meg, hogyan dicsőíti meg Isten magát, amikor letekint a kevélyekre, és megalázza őket, és elrejti őket együvé a porba. Jób 46-8. Az igében továbbá látjuk, amint Akháb esztelenül elfogadja behódolását. s ennek alapján Balgamódra rögtön szövetséget köt vele. Büszke volt rá, hogy ennyire udvarol neki az, akit ő korábban félt. S nagy gyöngétséggel kérdezősködik felőle. Éle még? Ő az én testvérem, testvér király, bár nem testvér izraelita. Íme Akháb magát királysága alapján értékelte inkább, mint sem vallás alapján. És másokat is hasonlóképpen. Igen, a te testvéred, Akháb. Úgy bánt veled, mint testvér, amikor azzal a kegyetlen üzenettel küldött hozzád? 5.-6. vers. Vajon ő testvérének nevezett volna téged, ha ő kerül ki győztesen? Vagy magát akkor is a te szolgádnak nevezte volna, ha nem jutott volna ilyen végletes szorultságba? Ennyire esztelenül engeded magad rászedetni? Egy ilyen erőltetett és tettetett alázatossággal? Akháb ajkáról a testvér szót megragadták, 33. vers, s ezáltal felbátorodtak, hogy elmenjenek, s királyukat hozzávigyék. Aki őt testvérének hívja, bizonyára életben hagyja. Nos, hallják meg így a bűnbánó bűnösök Isten szavát, az ő igéjében, amikor fiaknak nevezi őket. Jeremiás 31.20. Ragadják meg ezt, építsenek rá, s keljen visszhangra bennük, s nevezzék őt atyának. Ben-Hadád ezen megadása alapján nem csak megtisztelő díszmenetben részesül, felültette őt maga mellé a királyi hintóba, hanem úgy bánik vele, mintha szövetségese volna. 34. vers. Szövetséget kötött vele, nem kérve tanácsot sem Isten profétáitól, sem az ország véneitől, magában sem fontolva meg, hogy mi lenne helyes eljárás ez esetben, hanem, mintha Ben-Hadád maga is győztes lenne, mindenben kedvében jár neki. Most Akháb magának igényelhetett volna Ben-Hadád városaiból egyeseket, amikor az ellenség egész országa mindenestől az ő győztes serege irgalmától függött. De ő megelégedett azzal, hogy visszaszolgáltatta neki saját városait. Követelte volna most Damaszkus gazdagságát, kincstárát és tárházait, hogy saját országának vagyonát és erejét gyarapítsa. De ő megelégedett egy nyavajás szabadsággal, hogy saját költségén utcákat építsen ott, ami csak egyféle dicsőségű szolgált számára, de másként semmi haszonnal, vagy legalábbis nem volt több, mint amivel Síria királya is bírtak Samariában. Noha ők sohasem rendelkeztek ilyen hatalommal, mint amilyen az ő kezében volt most, hogy joggal kérhetett, amit csak akart. Ezzel a szövetséggel elbocsátotta őt, anélkül, hogy legalább megvette volna gyalázatos káromlásaiért, melyekkel Izrael istenét illette. Ezzel Akháb egyáltalán nem törődött. Jegyezzük meg, vannak, akiknek a siker nem válik javukra. Nem tudják, hogyan szolgálják vele Istent, sem saját nemzedéküket, vagy épp saját érdekeiket. Ha kegyelmet nyer is a gonosz, mégsem tanul igazságot. Ézsaiás 26.10. Itt van továbbá a feddés, amit Akháb kapott Ben-Hadád iránti látságáért, s vele kötött szövetségéért. Egy próféta adta át neki az Úr nevében. A zsidók azt mondják, Mikeás volt ez, s állításuk nem valószínűtlen, mert Akháb panaszkodik ellene, 1 Királyok 22.8, hogy sohasem prófétál neki jót, csak rosszat. E próféta egy példázat által tervezte megfeddeni Akhábot, hogy kénytelen legyen önmaga felett kimondani az ítéletet, valahogy úgy, mint Nátán és a tékoi asszony tették Dáviddal. Hogy példázatát elfogadhatóbbá tegye, szükségesnek találta önmagát egy megsebesített katona helyzetébe tenni. Némi nehézséggel sikerült megsebesítetnie magát, mert önkezével nem akart kárt tenni magában. Megparancsolta egyik prófita testvérének, barátjának vagy társának, mert ez a szó jelentése, hogy verje meg őt. S a felszólítást Isten nevében tette, 35. vers. De úgy találta, hogy az nem annyira kész ütést adni, mint amennyire kész ő azt fogadni. Visszautasította, nem volt hajlandó megverni őt. Úgy vélte, mások úgyis eléggé kivannak a prófétákra, eléggé ütik-verik őket, Nincs arra szükség, hogy ők is egymásnak essenek. S csak is azt feltételezhetjük, hogy jó elv vezette, amikor nem volt hajlandó erre. Ha mindenáron meg kell történjen, hát tegye meg más, ne én. Szívem nem visz rá arra, barátomra ütést mérjek. Isten gyermekei sokkal könnyebben képesek elfogadni egy ártalmas ütést, mint sem adni egyet. De mégis, mivel engedetlen lett egy határozott isteni parancs iránt, ami annál súlyosabbnak számított, mivel ő maga is próféta volt, akár csak az a másik engedetlen próféta, 1 Királyok 13.24, hirtelen megölte őt egy oroszlán, 36. vers. Ezzel Isten nem csak azt akarta szemléltetni általában, mennyire haragszik az engedetlenség miatt, Kolossi 3.6, hanem jelezni akarta Akhábnak, akinek biztos, hogy elmondták a történetet, hogy ha egy istenfélő embert ilyen büntetés ér, amiért megkímélte az ő barátját, ki egyben Isten barátja is volt, amikor Isten azt mondta, verd meg, mennyivel keményebb büntetésre méltó egy gonosz király, ki megkíméli az ő ellenségét, ki főként Isten ellensége, amikor Isten azt mondta, verd meg. Állíthatja-e valamely halandó, hogy igazságosabb Istennél, hogy tisztább vagy jóságosabb teremtőjénél? Nekünk olyan irgalmasok kell legyünk, amint ő irgalmas, és nem másképpen. A következő személy, akivel találkozott, nem csinált problémát a megveréséből. Latin mondás, aki verést kér, nem sérül meg általa. És úgy megverte, hogy megsebesítette. 37. vers. Kiserkent a vér az ütés nyomán, talán az arcán. Most megsebesítve, amint volt, és hamuval behintetten, álcázva magát, hogy ne ismerjék meg, mint prófétát, kihallgatást kér a királynál. Történetében olyan vétekkel terheli magát, amilyennel a király most vétkes volt Ben-Hadád megkímélésében. Miután elmondta, fárta, hogy a király ítéletet mondjon felette. Az eset röviden a következő volt. Egy csatában szerzett fogoly az ő kezére bizatott, egy ember által, aki feltételezhetjük felettese volt, s hatalma gyakorolt felette. Ezzel a megbízással, ha elszalad, meg kell halnod érette, 39. vers. A fogoly viszont tényleg elmenekült, és pedig az ő gondatlansága miatt. Vajon a király szívében rejlő kancelláriában felmentést adnak-e neki felettesével szemben, ki életét követeli most a fogoly élete helyett? Semmiképpen sem, mondja a király. Vagy nem kellett volna magadra vállald a megbízatást, vagy, ha már megtetted, sokkal gondosabb és hűségesebb kellett volna legyél a teljesítésében. Nincs mentség számodra. Hadd tegye a törvény a dolgát. Te megszegted egyességedet, s ezért a büntetés végrehajtatik. Ez a te ítéleted, te kerested magadnak. És most, hogy a próféta elírt, amit akart, felfedte magát, és világos lett Akháb előtt, hogy prófétával van dolga. 41. vers. Egyenesen a szemébe mondta, te vagy az az ember. Azt mondod, az én ítéletem? Nem. A tied? Te szerezted magadnak. Te akartad. A te saját szádból vagy megítélve. A te istened, ki feletteded és legfőbb parancsnokod, kezeidbe adott valakit, akit világosan megjelölt a pusztulásra, egyrészt saját büszkesége, másrészt az isteni gondviselés, sors intézés által. S te nem gondtalanul vesztetted előt, hanem tudatosan és kész akarva bocsátottad el, s így hűtlen voltál a rád bízottakban, és elvesztetted győzelmet teljességre vitelét. Ezért hát ne számíts másra, mint hogy lelked lészen lelkéért, és életeddel fizetsz érte, akit te megkímértél. És úgy történt, lásd 1 Királyok 22.35. És néped népéért, melyet hasonlóképpen megkímértél, és így is tettek később. Lásd 2 Királyok 32-33. Amikor egyéb bűneik mélypontra juttatták őket, ezért is megfizettek. Van idő, amikor csalárdul cselekszi az Úr dolgát az, aki fegyverét kiméli a vértől. Jeremiás 48:10. Az esztelen szánalom tönkreteszi a várost. Végül elmondja itt az ige, mennyire zokon vette Akháb ezt a feddést. Házához méne szomorú és megbúsult szívvel. 43. vers. Nem igazi megtértként, Isten szerinti bűnbánattal, vagy őszintén azt kerestve, miben tegye jóvá, amit elrontott, hanem dühöngve a prófétára, és Isten ellen haragudva, mintha túl szigorú lett volna a rejá kimondott ítéletben. És mégis vívódva magában, buskomor állapotban, dacára annak, hogy győzelemben volt része. Isten, aki gondviselése révén megöldökölte az egyik király büszkeségét, kardjával belenyesett a másik diadalába. Azért legyetek eszesek királyok, nyerjetek oktatást, hogy szolgáljatok az Úrnak félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Zsoltár 2, 10-11.